Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, testvért, és kifejezetten az ágyülekezet tagjait, akik a mai nap emelni fogják gyülekezetünkben a hangulatot. Kezdjük meg a mai napi Isten tiszteletünket, énekelve a 20-as számú énekünket, 20-as számú énekünk Imádjuk őt címmel mind a négy verszakát. Beliekhez írott levél, 5. fejezetből olvasok 1-től 5-ig. Mivel tehát hitáltal igazulunk meg, békességünk van Istenbe, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál. Ez álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe, és nekünk adatott Szentlélek. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes nagy Isten, dicsőség neked, most is mindörökké. És dicsőség Krisztusért, és az ő győzelméért. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy szeretsz minket, hogy lehajolt hozzánk a kegyelem, és ez a kegyelem egy örök életet akar adni nekünk. Atyánk, azért esedezünk, hogy nyisd meg a szívünket, Szentlélek által munkálkodj benne, hogy akarjuk ezt a kegyelmet, hogy fogadjuk el, és hogy teljes alázatos szívvel adjuk át magunkat neked, hogy legyünk hálásak azért, hogy teremtettél minket, hogy legyünk hálásak azért, hogy próbák által fel akarsz készíteni minket arra a csodálatos, dicső jövőre. Kérünk, Urunk, gyermekeinkért is, hogy munkálkodj az ő szívükbe. Segíts, hogy megérintse a lélek, és hogy a világ összes ártatlan gyerekét hozzá tudjuk hozni, bemutatva azt a szeretetet, amely Krisztus Jézus által majd kilátszik belőlünk. És a mai napon kérünk, hogy időzz itt, szent lelked által. Kent fel az ige szólóját, adj neki érthető, és adj neki látszavakat, és segíts, hogy azok, akik befogadják, azok is éberen tudják előtetni szívükbe. És akkor, amikor majd szükség lesz rá, emlékeztes minket szent lelked által. És a mai napon összegyűlve egy szívvel, egy lélekkel szeretnénk dicsőíteni téged, és egyben kérni a te szent lelked segítségét a női szolgálatok munkájára, és Podnár Jánosné és munkatársaira. Kérünk te, téged mindenható Isten, hogy bölcsességet adj nekik, hogy meglássák, hogy mely az a terület, amelyen nekik járniuk kell, és hogy eljussanak minden olyan szívhez, amelyet te előkészítettél. Imádkozunk a kecskeméti, illetve a kiskörösi és a kiskunhalasi gyülekezetért, és Gyűrűs István szolgálatáért. Köszönjük, Atyánk, hogy lehetőséget adsz nekik ott munkálkodni. Hisszük, hogy ott is vannak szívek, amelyek téged várnak és áhítnak, még akkor is, ha talán még nem ismernek. Vezesd el őket, adj nekik világosságot, hogy megtalálják őket. Ugyanez a kérésünk a nagykálói gyülekezetért is, és az ő vezetőjükért, Kerékgyártó Jánosért. Köszönjük a lehetőséget azon a területen is, Urunk, és azt az ígéretet, hogy a te ígéd szólni fog és hangozni. Küldd el a mi gyülekezeteink tagjait, hogy ezt tegyék. És hálát mondunk neked Braun András nyugdíjas munkatársunkért. Köszönjük az ő életét, és hogy még tartod egészségét. Kent fel őt, hogy ahol tud, még szolgáljon, és nyugdíjas éveiben is megdicsőíthessen téged. Áld meg az ő családját, és áld meg az ő igyekezeteit. Most pedig kérünk téged, hogy pihenj meg a mi szíveinken, és világosíts meg a mi elménket az igét hallására és befogadására. Krisztus Jézus nevében kértük. Amen. A mai napi adakozásunk a helyi gyülekezetért fog készülni, és a következő heti is a helyi gyülekezetért. Dániel 6. fejezet 4. részéből szól az ige. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvén okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találtak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozása, sem vétke nem volt. Felhívás, éljünk Istenben mi is úgy, mint akik érezzük, hogy felelősséggel tartozunk neki. Ennek fényében gyűjtsük össze a tizedeinket és hálaadományainkat, énekelve a megszokott énekünket.
Énekeljetek az Úrnak háladással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek, aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Aki megadja táplálékát a baromnak, a hollófiaknak, melyek kárognak. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, aki kegyelmében reménykedne. Mindenható Teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy adtál erőt, egészséget, munkát, és a te kegyelmedből megkereshettük azt, amit szükségünk van. Köszönjük, hogy most elhozhattuk a te lábaidhoz a tizedünket és a hálaáldozatainkat. Köszönjük, hogy te gondoskodsz napról napra mi rólunk. Kérünk, hogy segíts meg, hogy minden oda jusson, ahol szükség van, és segíts meg minket, hogy mi is meglássuk azokat az embereket, akik szükségben szenvednek. És mindig nyitott szívvel járjunk, és jó sáfáraid lehessünk. A te Szent Fiad nevéért. Amen.
Amen. Engedjétek meg, hogy még egyszer tiszta szívvel köszöntselek benneteket, az elgyülekezett tagjait, és a férfi kvartet, vagy hogy hívnak? Kvart. Sajnáljuk, hogy nem a megfelelő helyen tudtunk fogadni benneteket, ahol hely is van, meg akusztika is, és levegő is több, de ettől eltekintve emelitek a mai napunk dicsőségét, és szeretettel fogadjuk a hozunk énekeket, most őket hallgassátok.
Nagyon nagy szeretettel jöttek, és nagyon mondanék, hogy itt lehetünk.
Úr Istenünk, mi nagy vagy te, mi fenséges a neved, mi fenséges a neved, a te élet hajlajtok, a földi szent Isteni dicsőségedet, a földi szenti dicsőségedet, a földi szenti dicsőségedet, a földi szenti a te dicsőségedet. Minden Krisztus Úr a mennyen földön, nála van a hatalom. Áldó kézzel átfog mindent, kegyelmében bízhatunk. Krisztus eljön, Krisztus eljön, népe várja őt. Szentek népe várja őt. Dánielt a látomások milyen megrendítették, láthatta az ember fiát, Isten elé vezették. Krisztus eljön, Krisztus eljön, népe várja őt. Szentek népe várja őt. Zengő híri harsonákkal jelzik Jézus eljöttét. Őt meglátja minden hívő, és kék által szegezték. Krisztus eljön, Krisztus eljön, népe várja őt. Szentek népe várja őt.
Köszönjük szépen, dicsőség Istennek, hogy ugye vagytek a mai nap fénypontját. És most fogadjátok szeretettel Kentés Emesét és kedves férjét, köszöntjük a gyülekezetünkben. Ma ő fogja szólni az igét, az Úr gazdag áldását kívánjuk szolgálatokra.
Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus áldásával, és örülök, hogy itt lehetünk együtt hajolhatunk az ige fölé, és együtt kérhetjük az Isten segítségét az ige hallására, betöltésére és továbbadására. Többekkel ismerjük már egymást a hétköznapokban is, úgyhogy nem szükséges, hogy bemutatkozzam. A munkámmal kapcsolatosan csak annyit mondanék, hogy lelki gondozó vagyok, és pszichiátrián dolgozom, mentálhigiénés rendelőbe, és nagyon érdekel az, hogy hogyan függnek össze a testi és a lelki betegséget egymással. És az izgat, hogy hogy van az, hogy ugye a páciens elmegy az orvoshoz, és a lelete negatív, ő mégis olyan valós tüneteket produkál, amivel mondjuk, hát igazából az orvosnak nincs mit csinálni, és akkor hát azt mondja, hogy hát valahogy az problémája okát valami lelki, vagyis a tüneteit valami lelki probléma okozza. Az is érdekel, hogy hogy van az, hogy fölteszem a kérdést, nem mindig kapok választ, keresem, úgyhogy veletek együtt ezen fogok az ige fényében gondolkodni, a Jóisten segítségével, a lélek segítségével, hogy miért betegszünk meg? Van-e közünk ahhoz, hogy megbetegszünk, és van-e összefüggés azzal, hogy éppen miben betegszünk meg? Néhány teológus az elmúlt században azt mondta, hogy az elmúlt 2-3 ezer évnek köszönhetően, az emberi civilizációnak köszönhetően mi elveszítettünk egy dimenziót, amit úgy mondanak a teológusok, hogy azt a dimenziót, ami ott fent van. Azt az Istenit. De hogy ez hogy függ össze a mi betegségeinkkel, és hogy erre hogyan keressük a gyógyulást, azt nézzük meg a Mikeás könyvének a 6. fejezetéből, a 6-tól 8-ig terjedő verseket olvasom, és amikor erre készültem, akkor nem tudtam, hogy a szombatiskolában pontosan ezek az igék hangsúlyosak, úgyhogy én hiszem az isteni vezetést ez ügyben is. Tehát nyissuk ki akkor Bibliánkat, és olvassuk Mikeás könyvének a 6. fejezetéből a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjukkal? Talán kedvétleli az Úr a kosok ezreibe, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondottam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mivel járuljak az Úr elé? Teszi fel azt az öngyötrő kérdést Mikeás. És felsorolja a lehetőségeket. Azt mondja, hogy olajpatakot, bikák vérét, vagy az első szülöttem életét adjam. Mivel jöhetnék és állhatnék meg az Isten előtt, hogy kapcsolatba kerüljek ezzel a felső dimenzióval? Hogyan találhatnék kedvet az Isten előtt? Megkérdezte a gazdag ifjú is. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Mit kérdezne egy mai gazdag ifjú? Mit cselekedjem, hogy jobb munkahelyen legyen, vagy jobb jövedelemhez jussak, vagy mit cselekedjem, hogy XY kegyét elnyerjem, főleg ha házasodni készülök, és így tovább. Luther Márton is feltette ezt a kérdést, és egyre inkább gyötörte, vagy napokig gyötörte magát, amíg végül megtalálta a választ. Kigyötrődik ma ilyesmiért? Miért szokott a mai ember gyötrődni? Az, hogy bejön-e a számítása, meg lesz-e ez az új autó, megkapja-e a hitelt, vagy lehet azért gyötrődik, hogy mi lesz a biztonsággal, a holnappal, biztonságban lesznek-e a gyermekei, mi lesz a migráns kérdése, vagy a globális felmelegedése, hát a terrorizmussal esetleg. Szóval manapság ilyen kérdések felett gyötrődik az ember. Mikiás azt kérdezi, hogy mivel állhatnék meg előtted? Mit vigyek? Mit adjak? És olyan jó, hogy Isten ismeri a mi kérdéseinket, és a választ is mondjuk egy kérdéssel adja meg, vagy adta meg, mondjuk itt Lukács 9.25-ben, és azt kérdezi, hogy tulajdonképpen mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de a lelkében kárt vall. Mintha Isten a mérleg egyik serpenyőjébe beletenni az egész világot, a másik serpenyőben meg az én és a te életedet külön-külön. És megkérdezi tőlem és tőled, hogy mit ér az egész világ, és mit érne, ha tied lenne, de az örök életedet elvesztenéd. És mintha Istent jobban érdekelni a saját üdvösségem, mint engem magammal. De hogy mit kíván az Isten tőlünk, ezt a felolvasott igében vegyük egy kicsit sorra az ő válaszát. Az egyik az, hogy élj a törvény szerint. A második tanácsa, hogy törekedj a szeretetre. A harmadik, hogy légy alázatos az Isteneddel. Élj a törvény szerint. Olyan jó, hogy Isten az örök igazságokat törvényekbe helyezte bele, és ami emberi és társas, meg gondolkodásbeli, meg fizikai életünket is törvények szabályozzák, és ezért rend van. Mindezeket a törvényeket, ugye az erkölcsi törvény fogja össze, ami a legfelsőbb hatalom, vagy irányító eszköz, és ez az Isten kezében van. Ugye sok természeti törvényt ismerünk, és nem megyünk még véletlen se szembe vele, például, hát senkinek se jutna eszébe, hogy a 10. emeletről csak kilépjen büntetés nélkül. De még mondhatnánk más fizikai törvényt is. Ezt szépen tiszteletbe tartjuk. De vajon mi van a lelki törvényekkel? Azok is vannak, csak azért, mert nem látjuk, vajon hogy viszonyulunk hozzájuk? Vagy csak azt gondoljuk, hogy ó, hát ez, ennek nincs olyan hamar következménye, mint mondjuk egy fizikai törvénynek. Ó, hát ez, hagyjuk. Erre most nincs idő. Majd máskor. Aztán sosem jön el ez a máskor idő, és hát egy idő után aztán mégiscsak olyan diszkomfortosan kezdjük érezni magunkat, és nem tudjuk, hogy mi miatt. Mert hogy aktuálisan minden rendben van körülöttünk, és mégis valami baj van. Még sincs minden rendben. Ha az isteni hármas tanácsot komolyabban vesszük, akkor lehet, hogy segít, sőt, biztos mutatja a kivezető utat ebből. Mert ugye, ha kívülről valami nincs rendben, akkor az azt jelenti, hogy belül, a belsőnkbe megrecsent valami. És nem hiába, hogyha Isten azt mondja, hogy ne paráználkodjál, vagy ne kívánj, vagy ne tégy hamis tanúbizonságot, akkor ezt azért mondja, hogy védjen minket. Adni akar ezzel, és lehet, hogy mi ezt áthágjuk így vagy úgy, de addig teszegetjük, vagy próbálkozunk ezeknek a törvények áthágásával, amíg egyszer csak jön a vonat és elüt. Addig próbálunk ugye a sorompón vagy alul, vagy fölül átugrani, és ezt egy ideig csinálhatjuk is, de amikor hát ennek is vége lesz valamilyen módon, mert az élet életveszélyes. És Mikiáson keresztül Isten arra akar minket kérni, hogy ne a kosoknak áldozzunk, ne ilyen külsős, vagy ilyen szertartások, vagy rituálékba bocsátkozzunk, vagy ne hamis helyről keressük a megoldást, hanem éljünk a tanáccsal összhangban. A második tanács, amit Isten az igén keresztül küld nekünk, hogy törekedjünk a szeretetre. A samaritánus, az irgalmas samaritánus története egy ilyen kedvenc történetem, ami az igazi szeretetnek a bemutatója, vagy a megtestesítője, hogy ez az idegen, ez az ellenség ugye, megáll, leszáll, leereszkedik a bajba jutotthoz, fölemeli őt, és áldozatot hoz érte. Azt gondolom, hogy az igazi szeretetnek ez a példája. Én is, és úgy általában össze szoktuk téveszteni a szeretetet, az igazi szeretettel, vagy az érzelmet, a szeretettel, és azt mondjuk, hogy hát ha nincs érzelem, akkor igazából nem is szeretem a másikat. Viszont a szeretet az elsősorban egy alapelv. Amiről az ige beszél, az egy alapelv. Igaz, hogy sokkal könnyebb valamit megtenni valakiért, amikor vonzódom, vagy szimpatikus, vagy tetszik, vagy rá tudok hangolódni. Viszont az ige azt mondja, hogy hát Jézus is azzal a szeretettel szeretett minket, amikor mi ellenségei voltunk, amikor mi keresztbe tettünk nagyon neki. És még máig is. Nem gondolom, hogy valami érzelmes szeretettel szerethette, vagy tudott imádkozni a kereszten, amikor azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg neki. Mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Lehet, hogy ma ebből a cselekvő szeretetből valamit megtanulhatunk Jézustól. De nem elég elfogadni ez isteni szeretetet, nem elég csak tudni a magam részére, hanem fontos, hogy továbbadjam. Mert ha nem adom tovább, akkor előbb-utóbb, és előbb inkább oda lesz. Mert hogy sok ember nem tudja elfogadni a szeretetet. Vagy ha el is tudja fogadni, nem tudja továbbadni. És ezt gyakorlatból mondom, mert sok emberrel beszélgetek, így négy szem közt is, és panaszkodnak. És most egy 60 éves asszonyra gondolok, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy ugye 80 éves volt az anyja, amikor meghalt, és ugye gyász kapcsán keresett meg, és az volt a legnagyobb baja, hogy miért nem szerette őt az anyja. És azon sírt, hogy miért nem tudott az ő anyja, vagy kicsit kedvesebb lenni hozzá, vagy egy kicsit olyan megsimogat, vagy miért nem dicsérte őt az anyja. És 60 éve ezt siratja, mondhatnám így, hogy miért nem szerettek? És azt kérdezi tőlem, hogy hogy létezik, hogy engem nem szeretett az anyám? Vannak olyanok, akik nem tudják, azért nem tudják elfogadni a szeretetet, mert büszkék. Ezt olyan nehéz bevallani, de ott a gyökér valahol ez, egy bizonyos típusú ilyen szeretett elfogadás hiány vagy kapcsán ugye a lélekben, mert honnan is eredhet? Miért van az, hogy büszkeségből nem tudunk elfogadni? Lehet, hogy az a személy az életében és még gyerekként is, olyan terheket viselt, ami nem gyereknek való teher. Tehát olyan, tőle vártak megoldást, rá támaszkodtak, és neki kellett megoldani kérdéseket, amik nem az ő problémái voltak, és megtanulta az évek során, hogy meg kell oldani. És nincs mese, ezt nekem kell megoldani. és előbb-utóbb kialakul ez a mindenhatóság érzés akkor az emberbe, és azt mondja, hogy én meg tudom oldani. És ezt nagyon nehéz letenni, sőt, beismerni. Nagyon nehéz beismerni, hogy nekem is szükségem van segítségre. Ugye a hívő ember hogy szokott, vagy milyen állarc mögé bújik ez esetben? Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni. De ez csak bizonyos, ez így van, csak meg kell nézni mindig a környezetet, a szöveg környezetét, amiről bent szó van erről. A harmadik tanács így hangzik, hogy légy alázatos az Isteneddel. Érdekes, hogy az ige azt kéri, hogy mi az Isten előtt legyünk alázatosak, és hogyha vele alázatosak tudunk lenni, akkor ez következménye lesz, hogy a másik emberrel is úgy tudunk bánni, és úgy tudunk viselkedni, ahogy ige szerinti. Nem alázatoskodásról van szó. Szó sincs arról, mert hogy az hamar kiderül, ebbe volt szó erről a szombatiskolában is. Mégis ez is az alázatosság megtanulása is egy folyamat. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos, és ennek lesz egy következménye, a békesség. Alázatosság az is, amikor azt tudom mondani, hogy Uram, nem tudok ezzel megküzdeni. Leteszem. Leteszem, le tudok tenni dolgokat, meg tudom köszönni, és föl tudom tenni a kezemet, és tudok az isteni parancsra hallgatni az életem további részében. Az alázatnak az igazi éltetője a hála. Csak akkor tudok igazán alázatos lenni, ha hálás vagyok azért és abban a helyzetben, amiben vagyok. Bevallom, hogy ezt sem tudom, azt sem, amaz sem, de veled erre is van képességem, vagy erőm, meg arra is, meg amarra is. De ha ilyen könnyű ugye az Istennel összhangba lenni, és összhangba kerülni ezzel a felső dimenzióval, akkor miért megy ez mégis olyan nehezen nekünk? Miért küzdködünk annyi bűnnel, bajjal, nyüggel, és hogy van ez? Miért van az, hogy negatívak a leletek, és mégis valós tünetekről tudunk beszámolni? A kezelő orvos, mondjuk a házi orvos azt mondja, hogy hát menjen lélekgyógyászatra, mert tünetei mögött valami pszichés baj húzódik meg. Mert sajnos, vagy tulajdonképpen a lélek működik így, nem sajnos, csak ugye ez mint következmény, ismert egy olyan tünet együttes, amikor ugye a lélek fájdalma a testben nyilvánul meg. Vagyis a test kiabál. Szóval ha nem figyelsz a lelked mozzanataira, akkor hát hadd szóljon már a fizika, a fizikum. És ez valós probléma. Olyankor van ez, hogyha megsebződik a lélek. És ez a seb, az ott marad, ez úgy beburkolózik, úgy betokozódik, és hát ott a betokozódott dolgok azok, hát előbb-utóbb elkezdenek valamerre munkálni. Nem az a baj, hogy ugye hogy sebződik meg a lélek? Gyász, vagy egy fájdalom, egy sérülés, egy csalódás. Szóval a bűnvilágában számtalan példa van erre, hogy a lelkünk megsebződik. Nem ez a baj. Ki nem ért volna, sebb. Kinek nem lenne, tehát kimondhatná, hogy ő semmi gond nem környékezte, nincs ilyen. Viszont hát úgy mondjuk, hogy feldolgozzuk a problémát, vagyis kimondjuk, helyére tesszük, megkeressük az értelmét, és hogy ennek majd látjuk, van még további fokozata is, de valahova elhelyezzük, tehát nem hagyjuk figyelmen kívül, és nem nyomjuk el. Mi a baj, hogy, vagy mi a másik dolog, ami miatt ugye ezek a testi tünetek előjönnek? Azért vannak ezek, mert ugye a lelki bajaink nem annyira szalonképesek, hogy így ki lehessen mondani, hogy oda menjek a barátomhoz, van, ahol lehet, és milyen jó lenne, és azt mondom, hogy nézd, én ezért engem így küzdök, segíts nekem ebben. Segíts gondolkozni, imádkozzunk együtt. Ez nem divatos, mert nem is szalonképes, főleg egy munkahelyre se lehet úgy bemenni, hogy azt mondjam, hogy jaj, ennyi bajom van, meg annyi, meg azt mondják, hogy hú, ez egy problémás ember, ezt hagyjuk. Van nekem elég, old meg magad, na, ezt tartózkodjunk ettől. Ugye könnyebb azt mondani valakinek, hogy jaj, dolgozom a családomért éjjel-nappal, hát megteszek értük mindent, és hát úgy fáj a hátam, mintha azt mondanám, hogy hát vajon milyen terheket is hordozok. Mi az a fölösleges dolog, amit úgy cipelek és viszek a hátamon? Mit kéne letenni abból a batyúból, ami ott van, és fáj? Miért kell a hátam, a testem kiáltsa? Mert ha azt mondom az orvosnak, hogy hát úgy fáj a lelkem, mondjuk, mert fáj közben a hátam, ezzel nincs mit csinálni, de a reumatológus azt mondja, fáj a hátad? Na, ezzel már van mit kezdeni. Szépen befektetlek az Orfiba, ott kapsz gyógyszer, pakolást, vizet, tornát, mindent, és hát ilyen 2-3 hétig velem foglalkoznak, egy picit elfelejtem a magam baját, és akkor hát azt mondom, fú, ez már jó volt. Addig, amíg újra visszaveszem a dolgaimat. És ezeket így sorolhatnám, most nem akarom, mert még többet elkészítettem ilyen pszichoszomatikus tünetet, de azt hiszem, hogy értitek, és ugye a tünet megmutatja, hogy mi ez a terület, amin tovább mehetnénk, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen hol is a nyűgünk, bajunk gyökere. Mi lehet a megoldás? Ugye a pszichológia, a modern pszichológia is fölismerte, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánat, hát ez egy nagyon fontos dolog, bár ők nem így nevezik. De most újabban hallom, hogy világi vagy istentelen embereknek, vagyis akik nem a bűnbánat és a bűnbocsánat fogalmát használják, de van egy bizonyos terápia, amiben valahogy ők is már látják, hogy le kell tenni ezt a terhet, és valahogy feloldozást kéne kapni, és ezt, hogy oldják meg, nem tudom, de milyen jó, hogy nekünk nem ilyen repedezett kutakhoz kell jönni ez ügyben, hanem Dávid ezt már régen leírta, de tudjuk, és olvashatjuk ma is a Zsoltárok 32. fejezetéből olyan jó megoldás van itt Isten kezében, hogy mit tegyünk ilyen esetben, és ez az első lépés, amit tehetünk. 37. Zsoltár, vagy 32. Zsoltár így kezdődik, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, és ez a kulcs, amit szeretnék kiemelni. Bűneimet nem tarkargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amivel vétettem. Olyan elcsépelt szó ez a bűn, és mi ugye ezt így közöttünk, mert nem a világ között, közöttünk. Hát igen, a bűnnek a következménye is. És úgy beszélünk, hogy a bűn hogy általában, de vajon megértettük-e, vagy komolyan tudjuk-e venni tényleg ennek a súlyát, ami ez okoz bennünk, milyen hibát, vagy milyen ilyen devianciát, vagy elkorcsosodást okoz bennünk, és hogy mennyire szükségünk van nekünk az isteni megoldásra. Mert hogy mindannyian megnézhetjük, ugye, hogy mi választ el minket az Istentől, és miért van ez, hogy a betegség akkor előre tör, és hogy ez nekünk végül is mire jó, hogy betegek legyünk, ha betegek vagyunk. A másik, amiért nem tudjuk olyan venni, ugye a bűnbánat vagy a bűnbocsánat elfogadását, az az, hogy vagy nem, hogy miért, ne, tehát hogy lehetne ugye tényleg komolyan venni a bűnbocsánat valóságát, egy-egy úrvacsora segít ebben, hogy ugye a bűnvallásban letesszük a bűnünket, és sokszor visszavesszük. És nem hiszük el, hogy ha kimondtuk, ha letettük, akkor az ott maradhat, és nekem nem kell újra visszavenni, mert ha nevén neveztem, elhagyom, kérem az Isten segítségét, akkor ő munkálja bennem a javulást, és a gyógyulás útja elkezdődik bennem. Megemlítem, csak tényleg egy mondat erejéig, hogy ugye mi a lélek félelme. A lélek félelme például a pánikbetegség. Ma valaki éppen ezt a szombatiskolába fölhozta. Mit is jelent a pánik? Az ember úgy érzi, hogy elveszítette a kontrollt a fölött, tehát az életét veszélyeztető vagy fenyegető dolog fölött elveszítette a kontrollt, amit ő tartani szeretne. Az élet, ugye halálfélelem, ugye más szóval, tehát a félek a haláltól, azt gondolom, hogy ha én tartom a kontrollt az életem felett, akkor az most az én vagyok az irányítója az életemnek. Nem én vagyok az irányítója az életemnek bizonyos mértékben, bizonyos szinten, tehát az életem fenntartója nem én vagyok. Ez igaz, hogy nekem adatot egy kiszabott idő és képesség, amiben én gazdálkodom, és én felelős vagyok ezért, viszont az életem az Isten kezébe van, és ez a kiinduló pont. Ha ezt valaki nem érti meg, akkor nem fog meggyógyulni a pánik betegségéből, vagy ha nem hiszi el, még értheti, de ha nem hiszi el. Mert hogy ugye ez a hamis információ, hogy én vagyok az ura az életemnek, és mikor kiderül, hogy hú, kicsúszott a kormány a kezemből, vagy a talaj a lábam alól, akkor jön a pánik. De egy ilyen kontrollvesztés, ugye a stressz is, amikor az idő felett veszítjük el a kontrollt. Azt hiszük, hogy az idő van a mi kezünkben, de hogy van a mi kezünkben? Van, ami a kezünkben van a most. De a különben az idő nem a mi kezünkben van, és éppen ezért nagy a kísértés, hogy a lelkünk egy téves információból táplálkozzon, ami megbetegít. Van egy feltétele a mi egészségünknek. van egy jó példa, Mária és Márta története. Ugye Márta panaszkodik, hogy egyedül van a teendőivel. Panaszkodik Jézusnak, és azt mondja, nézd, egyedül vagyok. És mit mond Jézus? Megdicséri Máriát, Mártát, hogy szorgalmas, de a Mária hozzáállását díjazza. Mert azt mondja, hogy van idő, amikor hagyni kell mindent. Hagyni kell mindent, és odajönni, mert egy a fontos dolog. És Mária ugye a jobb részt választotta. Mert hogy a mi lelki bajunk onnan is ered, hogy nem tudunk lenni, csak úgy tenni. Mindig tenni akarunk. Tenni, tenni, tenni. És nem tudunk lenni is. Jó lenne, hogyha erre többet oda tudnánk figyelni. Mi azt hiszük, hogy egy másik dolog, ha nem leszek hosszú, csak fontos a lelki egészségünk érdekében az, hogyha azzá válunk, aminek Isten elgondolt bennünket. Mi pótolhatók vagyunk, de kicserélhetők nem. Engem lehet pótolni a munkahelyén, Jemen, de az én hatókörömbe, akikre hatással vagyok, az én munkatársam nincs arra azzal a hatással, mint amire én vagyok. És ez így van mindegyikünknél. Isten is azt akarja, hogy mi a hatókörünkbe tudjuk jól elvégezni a dolgunkat, a munkánkat, és hogy ott adjuk tovább azt a jót, amit kaptunk tőle. Végül pedig lelki egészségünket szolgálja az, hogyha azzá leszünk, aki vagyunk. Egy történetet, ezt a Presbiter fórumon olvastam, hogy egy ember öreg korában ott maradt egyedül és betegen, az ágyba, senki nem tekintett felé. Azért volt ez, mert amikor fiatal volt ez az ember, akkor a politikai meggyőződés vagy hovatartozás miatt még embert is ölt. És azt mondta a családja, hogy na tessék, akkor most maradj magadnak. Lásd meg, hogy legalább ennyit. Feleségét is megsebesítette, lebénult a fél oldala, na, maradj egyedül. És egy bibliamunkás, aki házról házra járt, hát nem tudom, hogy ez itt volt-e Magyarországon, hanem még bibliamunkás ma Magyarországon, de rátalált erre az emberre. És ki segített a szükségleteinek a kielégítésébe, visszatért még másnap is, harmadnap is, és a segítség mellett Isten szeretetéről is beszélt ennek az embernek. És ez az ember ugye megnyílt, beszélt, tehát sikerült a bűnbánat, bűnbocsánat kérdésével foglalkozni, és közben a család észrevette, hogy valami történt, és számon kérték ezt a biblia munkást. És jó eszköz volt, hogy ez az asszony az Isten kezébe, és a történet lényege az, hogy ez a két fél, vagyis a család kibékült egymással, vagyis elfogadták a férfi bocsánatkérését, aki nyugodtan halt meg, és azzá lehetett, akinek az Isten őt, aki őt teremtette. Nekünk nem kell elmenni olyan végletekig. Nem is kell utánozni senkit a bűnben, és nem is kell az utolsó percig várjunk ahhoz, hogy rendezzük a bűneinket, vagy a nehéz, vagy a lelki terheinket. Mert hogy tehetjük mi a másik emberrel azt, amit szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek hasonló helyzetben. És És olyan jó, hogy mi nem vagyunk pásztor nélküli nyáj, hanem van egy megváltónk, aki nem félig segít nekünk, nem csak a diagnózist mutatja meg, hanem azt mondja, hogy itt a segítségem, együtt, veled együtt, velem együtt csináljuk. Nem félig tervez velünk, hanem az elkezdett jó munkát véghez viszi. Ha eddig passzívak voltunk, és csak Isten esetleg csodáltuk, akkor legyünk most aktívak, mert a passzivitás az, vagy ha csak csodáltuk, akkor hogy ilyen, milyen jó is az Isten, és milyen csodás dolgokat tud véghez vinni, de ha csak csodáltuk, akkor most merjünk vele lépni. Mert a követés az aktivitást jelent, és Jézus egészen odaadta nekünk életét, és kitárt karral arra vár, hogy mi is válaszoljunk az ő szeretetére. Segítsen az Úristen, hogy mi jól válaszoljunk az ő kérésére, kérdésére.
Köszönjük az Úrnak az irántunk való jóságát és a küldött üzenetet. Ezt most megpecsételi a férfikar két énekkel, majd azt követően a 229-es számú énekünkkel fogjuk befejezni. Azt az éltet kell elérnem, de ezt majd még a kezdéskor is majd elvégezzük.
Népemet, népemet, magasztaljátok, vigasztaljátok, népemet, szól az Úr. Népemet, népemet, vigasztaljátok, vigasztaljátok, szól az Úr, így szól az Úr. Jeruzsálem, szíved szóljatok, Jeruzsálem, szíved szóljatok, mondjátok Sion lányának. Jön már az bocsánat
tiszteletünket. Első két résszel, majd ima után a 3-as, 4-es tényekkel. 229-es, azt az értet kell elérnem.
Azt az értet kell elérnem, amely boldogít. Nem csükkeres néger érem, támaszom a
Istenünk, hogy itt állhatunk előtted, és a te jelenlétedben békességünk van. Köszönjük, hogy te nem úgy tárod fel a hiányosságunkat, hogy ne adnál rá megoldást. Köszönjük, hogy vigasztalsz, és a te jelenléteddel főleg, és a te lelkületeddel, amit belénk adsz, hogy így veled járjunk nap, mint nap. Bocsáss meg, amikor sokszor elfeledkezünk erről, és szaladunk előre, vagy elmaradunk, vagy aggódunk. Bocsáss meg, hogy a bűneink következményéért sokszor úgy háborgunk, és rád akarjuk a felelősséget hárítani. Segíts, hogy végre igazi alázatot tanuljunk lábadnál, és veled kezdjük a napot, és fejezzük be a napot minden nap. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy most is felajánlod. Köszönjük a kőbányai gyülekezetet, az ők szorgalmát és az ők igyekezetüket. Segítsd őket a misszióba, segíts az egymás iránti szeretetben, és segíts, hogy mi mindnyájan részese legyünk annak a nagy munkának, amit rajtunk keresztül szeretnél elvégezni. Jézusunk, a te nevedért imádkoztunk, hallgassál meg. Amen.
Amen.
Jézus, segíts célom látnom, ne legyék úgy küzdöm. Támogass a súlyos harcban, hogyha gyengülök. Mondja csábít a világ, légy meg, óvj meg, hogyha bánt. Mert ha vezet szent kegyelmet, meg nem Krisztus nekem vágya, hozzád esedet. Fogjad kezem, hogyha szívem fáradt csüggedet. Szent igényt hirdet ad, vésd a szívem.
Maga a békesség Ura adjon néktek mindig, mindenkor, minden körülmények között békességet, az Úr legyen mindnyájatokkal.
Amen.
Amen. Amen.